Kedves hallgatóim, van egy nagyon népszerű játék az Egyesült Államokban, amelynek a címe a békön játék. Hogyan játszuk ezt a játékot? Általában több játékos is részt vehet benne, van egy játékvezető, amely meg kell nevezni egy bizonyos színészt, mindegy, hogy melyik színészt, és a célja a játékosoknak az, hogy össze kell kötni Kevin Bacont ezzel az új színésszel. Tehát például, ha valaki azt mondja, hogy Tom Cruise, akkor a játékosnak nagyon egyszerű dolga lehet, ugyanis ha emlékezik arra, hogy egy becsületügyben együtt játszottak, akkor egy lépésen keresztül össze lehet kötni Kevin Bacon-nel. Erre mondjuk azt, hogy a Tom Cruise-nak a Bacon száma egy. Néha nehezebb a játék. Például, hogyha Mark Myers-t kapcsolnánk össze, akkor kiderülne, hogy nem lehet egyenesen összekapcsolni Kevin Bacon-nel, hanem ő viszont játszott Robert Wagnerrel, Wagner pedig játszott a Kevin Bacon-nel, tehát a Bacon száma 2. Az érdekes az ebben a játékban, hogy nem csak jelenkori színészekkel lehet ezt játszani, nem csak mai sztárokkal, hanem vissza lehet menni a történelemben, és például ki lehet választani Charlie Chaplin-t, aki ugyan nem játhatott Kevin Bacon, nem valószínű, Kevin Bacon még meg sem született, mikor a Charlie Chaplin a fontos filmjeit felvette, viszont ő játszott Barry Nortonnal, aki viszont játszott Robert Wagnerrel, aki viszont játszott Kevin Baconnel. Na most miért tudjuk ezt a játékot játszani? Ez a játék azért annyira sikeres, mert Hollywood alapjából jövő egy nagyon-nagyon bonyolult összekötött háló, amelynek a csomópontjai az egyének, vagyis a színészek, és a húzalok a húzalok arra következhetnek, hogy ki kivel játszott együtt. Ezt részben fel lehet fogni társadalmi hálónként, ugyanis, hogyha valaki egy filmben együtt játszott egy másik színésszel, nagy valószínűséggel ismeri egymást. De fel lehet fogni egy üzleti hálóként is, ugyanis nem mindig a színész dönti el, hogy ki fog végül és kivel fog együtt játszani. Viszont Hollywood valóban egy óriási háló, és bár sokak szerint az a legfontosabb háló a világon, valójában vannak hálók a természetben, amely talán egy picit fontosabbak Hollywoodnál. Az egyik ilyen háló a testünkbe található. Mire gondolunk? Az előtt néhány évvel, kb. 3-4 évvel a nagy tudományos hír az volt, hogy sikerült feltérképezni az ember génállományát. Miről van itt szó? Sikerült egy ABC-t találni, amely megmondta, hogy a géneinken belül pontosan melyik betűt követi, így négy betűből állnak ugye a génjeink. Viszont mikor a géntérkép elkészült, akkor volt egy jó néhány alapvető meglepetés. Először is a nagy kérdés az volt, hogy hány génje van az embernek. Satszolás történt, rengeteget satszolták, mielőtt a géntérkép elkészült volna. Az elején olyan 100-150 ezerre satszoltak, volt egy néhány millió satszolás is. Mikor elkészült a térkép, akkor kiderült, hogy az embernek körülbelül 25 ezer génje van. Miért volt ez meglepő? Azért, mert ez mindegy csak kétszer több, mint amennyi például a légynek van. Tehát sokan úgy érezték, hogy ez számunkra nagyon sértő, mármint az emberi fajra. Ugyanis hogy lehet azt a komplexitást, amire mi büszkék vagyunk néha, leírni kétszer annyi génnel? Na most ezek számára van egy nagyon egyszerű válasz. A hagymának kétszer annyi génje van, mint az embernek. És ha csak nincs valami rejtett intelligenciája a hagymának, amit még nem fedeztünk fel, igazából ez arra utal, hogy a géneknek a száma nem igazán korrelál a komplexitással. Na, hogyha a géneknek a száma nem számít, akkor mi számít igazából? Amint az elmúlt években kezdtük igazán megérteni, hogy az a hálózat számít, amelyet a gének egymás kapcsolatával létrehoznak. Tehát a gének sosem működnek egymástól függetlenül. Egymást bekapcsolják, kikapcsolják, és ennek a hálónak a struktúrája nagyon-nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy mennyire komplex egy rendszer, és hogyan viselkedik különböző körülmények között. De menjünk tovább korábbi példákra. Egy nagyon bonyolult hálózat a gazdaság. Tehát felfoghatjuk, hogy minden vállalat egy csomópont, vagy minden vásárló egy csomópont, és a húzalok arra utalnak, hogy ki kitől vásárol, melyik vállalattak működik együtt. Amit ezen az ábrán látunk, az nem más, mint az 1988-as állapota az Egyesült Államokban a biotechnológiai iparnak. Na most 1988-ban a biotechnológiai ipar egy nagyon fiatal ipar volt. Egy néhány szereplője van, amit látható a csomópontokon, amik itt találhatók, minden csomópont egy vállalat. És a húzalok arra utalnak, hogy melyik vállalat melyik másik vállalattal működik együtt. Tehát közösen dolgoznak ki orvosságot, esetleg közösen pénzelnek egy orvosságot, esetleg közösen visznek a piacra egy orvosságot. Na most 1988, amit mondtam, ez a korai állapota az iparnak. Mi történik 3 évvel később? Menjünk egy picivel arrébb. És azt látjuk, hogy 3 évvel később, ahogy az ipar kezdett maturabbá válni, egyre erőteljesebbé válni, akkor hirtelen nem csak, hogy néhány a több csomópont van, hanem hihetetlenül nagy számú húza jelent meg. Tehát valahogy, ahogy ez a gazdaság kezdett egyre erősebbé válni, a játékosoknak a száma megnőtt, de ugyanakkor a húzaloknak a száma, a kapcsolatoknak a száma és az erőssége is nagyon-nagyon megnőtt. Mint hogy azt jelezvén, hogy egy sikeres iparban szükség van rengeteg belső kapcsolatra. Na most mi lesz, hogyha kicsit változtatunk a szemszögön, és kinagyítunk egy vállalatot, megnézzük, mi történik egy vállalaton belül. Vagyis megnézzük egy vállalatnak a belső struktúráját. Miről van itt szó? Tehát például egy vállalat az igazából egyénekből áll, ahol az egyének azok ugye a vállalatban dolgozó személyek, és a húzalok arra utalnak, hogy ki kivel kommunikál együtt a munkája során. Amint itt látunk ezen az ábrán, ez nem más, mint egy valódi vállalatnak a belső szerkezete, ahol az egyének csomópontként jelennek meg, a színek arra utalnak, hogy ki milyen csoportba tartozik a vállalat belső hierarchiája szerint, a húzalok pedig arra utalnak, hogy ki kivel van kapcsolatban e-mailen és más módon. Tehát végül is ez a belső szerkezete a hálónak, és manapság egyre több szó esik arról, hogy a sikerest, a sikertelen cégtől azt különbözteti meg, hogy hogyan néz ki ez a háló, hogyan működnek együtt az egyének a vállalatban, mennyire sikeres a kommunikáció a vállalaton belül, mennyire izoláltak a különböző csoportok, ahol mennyire tudnak együttműködni a különböző csoportok egymással. Menjünk tovább, próbáljunk meg egy néhány más hálót is valamilyen módon feltérképezni. Az egyik nagyon sokat emlegetett háló manapság az a terrorizmus. Ez különösen Amerikának a betegsége, de manapság Európát is kezdte magával ragadni. A terrorista háló az végül is a társadalmi hálónak egy alhalmaza, igaz, egy alhálója, ahol az egyének azok, akik valamilyen terrorista cselekvésben lesznek részt. Amit itt látunk ezen a térképen, ez nem más, mint a szeptember 11-i támadásnak a terrorista hálója. A színes csomópontok azok az egyének, akik a repülőn ültek. És a sötét, a fekete csomópont azoknak felelnek meg, akik ugyan nem voltak a repülőkön, de segítették valamiben ebben az akciónak a sikerét. Természetesen ez nem egy teljes térkép. Vannak bizonyos intézmények az Egyesült Államokban, amelyek valószínűleg sokkal teljesebb térképen rendelkeznek. Nem bocsátották az eladás érdekében a rendelkezésünkre ezt, de viszont elég szépen mutatja azt, hogy végül is a belső hálónak a megértése, és ez már egyre nyilvánvalóbb az Egyesült Államokban, szükséges ahhoz, hogy megértsük, hogy hogyan lehet a terrorista szervezetekkel szemben fellépni. Na most, ezek után végül is az egyik legfontosabb háló, amit manapság egyre inkább találkozunk vele, az maga az internet, igaz-e? Tehát gondolom nem kell az internetnek a fontosságát ecsetelni manapság senkinek. Lassan valahogy a kommunikációnk egyedüli forrásává válik, lassan a telefon beszélgetések és az interneten történnek. Mi az internet? Az internet egy bonyolult számítógép háló, pontosabban egy úgynevezett router háló, ahol ezek a routerök közvetítik az üzeneteket, amelyeket egy bizonyos számítógépről elküldünk egy routernek, az eltudja a következő routernek, és végül eljut különböző routerökön keresztül a célponthoz. Tehát az internet az egy hihetetlenül bonyolult háló, végül is most már az utolsó sejtések szerint több millió router található a világon szerte szét, és ennek a hálónak a szerkezete végül is sok szempontból meghatározza, hogy mit lehet, és milyen gyorsan lehet információt küldeni az interneten keresztül. Na most, miután végül is egy néhány hálót bemutattam, az egyik nagyon fontos kérdés, ami felmerül számunkra, az az, hogy hogyan elemezzük ezeket a hálókat, hogyan tanulmányozunk őket, hogyan írjuk le őket. És a hálózat gondolkodásnak az egyik, vagy pontosabban két atya az Magyarországról származik, ugye az nem más, mint az Erdős Pál és a Rényi Alfréd. Erdős Pál és Rényi Alfréd az 1960-as években, pontosabban 1959-ben és 1960-ban bevezették az úgynevezett véletlen hálók elméletét. Mi volt az ő kiindulási pontjuk? Az eredeti cikkükben említették azt, hogy leszeretnék írni, hogy hogyan néz ki egy valódi háló, és erre talán, ha jól emlékszem, hogy biológiai hálókat említettek meg például, és közlekedési hálókat. Azt mondták, hogy alapjában véve minden háló nagyon egyszerű, ugyanis csak csomópontokból áll és húzalokból. Viszont ők, mint matematikusok nem tudták eldönteni azt, hogy hogyan kapcsolta össze a csomópontokat a természet. Tehát, hogy a biológiai hálóban hogyan vannak összehúzalodva a csomópontok, hogy a közlekedési hálókban hogyan vannak. Tehát a céljuk az volt, hogy tervezzenek meg egy olyan modellt, amely elég egyszerű ahhoz, hogy esetleg tanulmányozható matematikailag, de elég bonyolult ahhoz, hogy a valódi hálók komplexitását valamilyen formában leírja. Ezért őt azt javasolták igazából, hogy tegyünk le egy néhány csomópontot, tehát induljunk egy néhány csomóponttal, és utána válasszunk ki két csomópontot, majd dobjunk egy kockát, hogyha a kockadobásnak az eredménye 6-os, akkor ezt a két csomópontot összekötjük, ha nem 6-os, akkor ezt a húzalt elvágjuk. Utána válasszunk ki két másik csomópontot, ugyanezt a műveletet végezzük el, hogyha 6-ot kapunk, akkor megtartjuk, ha nem, akkor elvágjuk. Válasszunk ki még egyet, és meg tudom jósolni, hogy most viszont 6-os fogunk kapni. És ami azt jelenti lényegében, hogy a húzalt megtartjuk, majd folytatjuk ezt a játékot tovább, és végül, hogyha ezt minden párra végigjátszok, akkor azt találjuk, hogy bizonyos csomópontok össze lesznek kötve, mások viszont nem lesznek egymással összekötve. Na most, hogyan jellemezünk egy ilyen hálót? Az Erdős és a Rényinek a munkássága végül is, a munkásságának egy része azzal foglalkozott, hogy kvantitatíve ezt a véletlen hálót próbálták jellemezni, és igazából az ők munkásságuk során egy egész iskola alakult ki, amelynek rengeteg jelentős magyar képviselője van, az úgynevezett véletlen gráfok elmélete. Viszont számunkra, ami érdekes ebben a hálóban az, hogy nem minden csomópont egyformán szerencsés a húzalok szempontjából. Például ennek csak egy húzal jutott, ennek viszont 4. Na most képzeljük el, hogy ezt egy nagy-nagy hálóval játszadjuk ugyanezt végig, és azt fogjuk találni, hogy egy nagy-nagy hálóban van olyan csomópont, akinek több száz vagy több ezer húzala lesz, a másoknak viszont csak egy néhány. Ezt az úgynevezett húzalszám eloszlással tudjuk jellemezni, ami lényegében azt mutatja meg, hogy hány csomópont van olyan, amelynek pontosan 1, avagy 2, avagy 4 húzala van. Tehát amit ezen az ábrán látunk, az nem más, mint annak a valószínűsége, hogy egy csomópontnak pontosan k húzala van a k függvényében. Ez az eloszlás függvény, egy úgynevezett Poisson függvény, amit igazából Béla Bolobás, az Erdőség tanítványa, Bolobás Béla, az Erdőség tanítványa bizonyított be. És az érdekes tulajdonság ennek az eloszlásnak az, hogy arra utal, hogy legtöbb csomópontnak körülbelül ugyanolyan számú húzala van. Tehát legtöbb csomópont itt van az átlag kapcsolatok számánál, és nagyon nehéz olyan csomópontot találni, amelynek sokkal több húzala van, mint az átlag csomópontnak, avagy sokkal kevesebb húzala van, mint az átlag csomópontnak. Tehát a véletlen háló, amit az Erdős és a Rényi bevezetett számunkra, egy alapvetően nagyon demokratikus, nagyon egyenletes háló. És ez elég meglepő, mert véletlenszerűen hoztuk létre. De hogyha ez a háló végül is egy társadalmat írna le, akkor azt találnánk, amelyben a csomópontok egyéneknek felelnek meg, és a húzalok arra utalnak, hogy ki kit ismer, akkor azt találnánk ebben a hálóban, hogy mindenkinek körülbelül ugyanolyan számú ismerőse volna, nem találnánk olyan egyéneket, akik hihetetlenül népszerűek lennének, és nem találnánk olyanokat, akinek csak egy néhány nagyon kevés barátja lenne. Tehát valahol ez a véletlen háló egy hihetetlenül demokratikus háló. Na most, a véletlen háló ugyanakkor felvet számunkra egy nagyon-nagyon fontos kérdést. Elhisszük-e azt, hogy a hálók, amelyet a természetben találunk, véletlenek alapjába véve? És én erre azt mondhatom egyszerűen, hogy nem. Nem lehetnek véletlenek. Ugyanis, hogyha az én molekuláim véletlenül kezdenek itt reagálni egymással, akkor valószínű azonnal meghalnék. Hogyha véletlen lenne a társadalom, nem gyűlne egyszerre ennyi ember össze ebbe a terembe, hanem sétálna körbe-körbe a világban. Tehát a társadalomban van egy belső rend, aminek a megnyilatkozások, az egyetemek, az intézmények, az egyházak, az iskolák és így tovább. A sejtben van belső rend, aminek következtében létezünk, és végül is úgy képzeljük, hogy intelligensen tudunk társalogni dolgokról, és így tovább. És valahogy ez a belső rend meg kell mutatkozzon a hálók szerkezetében is. A nagy kérdés viszont a kutatás számára, hogy hogyan találjuk meg ezt a belső rendet, a valódi hálók szerkezetben. Hogyan emeljük ki ezt a belső rendet, hogyan jellemezzük? És számunkra ez az út, a választ erre a kérdésre a világhálón keresztül találtuk meg. Ugyanis a világháló, amint a neve említi, egy nagyon-nagyon bonyolult óriási háló. Ennek a csomópontjai azok az oldalak, amelyeket sokan naponta egy órákon keresztül bámulunk. A húzalak pedig azoknak a kapcsolóknak felelnek meg, amire rá tudunk kattintani, és át tudunk menni egyik oldalról a másikra. Tehát, amint a neve említi, ez egy háló, tehát tényleg az oldalak össze vannak kapcsolva, és hihetetlenül nagy, pillanatnyilag több mint 8 milliárd oldal van a világhálón, tehát több oldal van a világhálón, mint ahány egyén van a Földön. Na most, hogyan lehet ezt a hálót tanulmányozni? Ahhoz, hogy tanulmányozunk, szükségünk van térképekre. Na most a térképeket robotok segítségével lehet létrehozni. Egy kicsit másak, mint az R2D2. Az a robot, amit mi építettünk végül is a Notre Dame Egyetemen, az az egy szoftvercsomag volt, amelyik elindult egy bizonyos oldalról, megnézte, hogy arra az oldalról mely más oldalakat lehet elérni egy kattintással, majd elment azokra az oldalakra, megnézte, hogy onnan hova lehet menni, és türelmesen végigjárta az összes oldalt, amelyet így megtalált, amíg le nem lőttük, mert ezt majdnem végtelenig lehetett volna folytatni. Ezek után viszont adott nekünk egy térképet. A térképnek egy része például itt látható, ehhez hasonló. Minden csomópont megfelel egy weboldalnak, vagyis egy oldalnak, dokumentumnak a világhálón, és a húzalok arra utalnak, hogy hova lehet eljutni direktbe egyetlen kattintásra erről az oldalról. Na most, mit vártunk el erről a világhálóról? Mi azt vártuk igazából, hogy ez egy véletlen háló lesz. Miért? Ugyanis mindenkinek megvan a saját érdeklődési köre. Egyesek úgy képzelik, egyesek a művészetek iránt érdeklődnek. Ezért, hogyha véletlenül létrehoznak egy oldalt a világhálón, akkor valószínű művészetes kapcsolatokhoz kapcsolódnak. Hogyha mások a tudomány iránt érdeklődnek, ezért a tudományos oldalokhoz kapcsolódnak. Tehát mivel mindenkinek egy kicsit más az érdeklődési köre, azt várjuk el, hogy nagyjából ezek az oldalak véletlenül kapcsolódnak a különböző oldalakhoz a világhálón belül. Ha ez igaz, akkor azt várjuk el, hogy annak az eloszlása, ami azt mutatja, hogy hány húzala van egy oldalnak, tehát ha megnézzük az összes oldalt, megnézzük, hogy hánynak van egy, kettő, tíz vagy száz húzala, akkor ez egy ilyen Poisson eloszlás követ, vagy egy haranggörbeszerű eloszlást, hasonlót ahhoz, amit az Erdős és a Rényi megjósolt a véletlen hálók esetében. A meglepetés számunkra az volt, hogy nem ezt az eloszlást kaptunk, hanem egy úgynevezett hatványfüggvény eloszlást. Ez egy tipikus ábrája a hatványfüggvény eloszlásnak, amit itt látunk, ez az úgynevezett log-log ábra, ahol itt a húzalok száma látható egy logaritmikus skálán, itten pedig a valószínűsége látható egy logaritmikus skálán annak, hogy egy bizonyos húzalnak pontosan k, bizonyos csomópontnak pontosan k húzala van, és az a tény, hogy ezen az ábrán ez egy egyenesként jelenik meg, arra utal, hogy a valószínűsége, hogy egy oldalnak pontosan k húzala van, az k a mínusz másodikon, mert ez a gamma exponens, ez történetesen mínusz 2 a világháló esetében. Rendben van, ez különösen nem tűnik érdekesnek, és valószínűleg néhány matematikus vagy fizikus fel tud izgatni, de nem tűnik, hogy ez egy komoly felfedezés. Viszont az igazság az, hogy alapvető különbség van egy olyan háló között, amelyik ilyen haranggörbe eloszlással rendelkezik, illetve egy olyan között, amely hatványfüggvény eloszlása van. Ezt a következő szlájdon szeretném illusztrálni, ahol egy példát szeretnék mutatni egy úgynevezett egyenletes hálóra, ami nagyon közel áll végül is egy véletlen hálóhoz. Nem teljesen véletlen, de egy nagyon jó vizuális példa. Ezen a hálón a csomópontok a városoknak felelnek meg, a húzalok pedig az autópályára utalnak, amelyek összekötik a városokat. Amint látható, ez az első államok térképe van ezen a képen, és ez egy nagyon egyenletes háló, ugyanis legtöbb nagyvárosnak van 2-3 autópálya. Nincsen olyan nagyváros, amelyiknek több száz autópálya legyen, mert nincsen szükség rá. Ugyan minden út Rómába vezet, de nincsen több száz autópálya Róma felé. És ugyanakkor minden nagyvárosnak van legalább 2-3 autópálya. Nem találunk egyet sem, amelyiknek nem enne egy sem. Tehát, hogyha megnéznénk ennek az eloszlását, azt találnánk, hogy mondjuk a maximum körülbelül 2-3 autópálya körül lenne, és nagyon gyorsan lecsönk előtte és utána. Ezzel szemben a hatványfüggvény eloszlás, amit a világhálón találtunk, az sokkal inkább hasonlít az Egyesült Államok, vagy Európa repülőtérképéhez, ahol a csomópontok a repülőtereknek felelnek meg, a húzalok pedig arra utalnak, hogy melyik repülőtérről, melyik másik repülőtérre lehet direktbe repülni. Na most, már vizuálisan látható ez a háló nagyon-nagyon más, mint a korábbi háló, és ez lényegében a hatványfüggvénynek a tulajdonsága, és a hatványfüggvény azt mondja meg nekünk, hogy rengeteg olyan csomópontunk van, akinek csak egy néhány húzala van. Itt van a legtöbb csomópont, ebből rengeteg van. Viszont van egy néhány olyan csomópontunk, akinek hihetetlen nagy számú húzala van, és ezek azok a központi csomópontok, az úgynevezett hubok. Ezek például az Egyesült Államokban a chicagói repülőtér, amelyik ilyen hubként jelenik meg, vagy az atlantai repülőtér, Európán belül például Frankfurt vagy London jelenik meg ilyen hubként. És nyilvánvaló, hogy nagyon másként navigálunk egy ilyen hálót, illetve egy autópályahálót, ugyanis az autópályán, ahogy eljussunk a keletitől a nyugati partig, rengeteg városon keresztül kell menjünk, itten az utak általában hubokon keresztül vezetnek, elindulunk egy kis városból, berepülünk egy hubba, hubból megérkezünk a célpontunkra. Tehát végül is, amit ezen az ábrákon láttuk, ez a hatványfüggvény egy nagyon-nagyon más típusú hálót ír le, mint a véletlen háló. Ezeket a hálókat skálafüggetlen hálóknak neveztük el. A skálafüggetlenség arra utal, hogy ezekben a hálókban nem lehet kiválasztani egy csomópontot, és azt mondjuk, hogy ez bármilyen szempontból tipikus. Például a véletlen hálóban mondtuk, hogy a legtöbb csomópontnak körülbelül ugyanaz számú húzala van. Tehát ki lehet választani egy csomópontot, azt mondjuk, hogy ez a csomópont átlagos, és legtöbb csomópont ehhez fog hasonlítani. A skála független hálóban nincsen egy ilyen, az átlagnak nincsen igazán értelme ilyen szempontból, és valahol a skála független szó ezt fejezi ki. Nincsen egyetlen csomópontunk sem, amely bármilyen módon jellemezni az egész rendszer állapotát. Na most ezek után persze felmerül egy nagyon fontos kérdés. Rendben van, azt találtuk, hogy a világháló skála független háló. Vagyis ami a világháló esetében azt jelenti, hogy van rengeteg kis csomópont, tehát legtöbb oldalnak csak két-három húzalom van, vagy egy sincs igazad, tehát senki sem mutat rájuk. De van egy néhány csomópont, akire mindenki rámutat. Például az első után van a Google, vagy a Yahoo jel, Magyarországon például az Origo, vagy az Index ilyenek, hogy mindenki lényegében rájuk mutat. És a kérdés persze az, hogy ez csak a világhálónak a tulajdonsága, vagy ez a tulajdonság megjelenik más, számunkra fontos technológiai és természeti hálókban. Ezen az ábrán azt szeretném illusztrálni, hogy igazából ez a skála független tulajdonság nem csak a világháló tulajdonsága, hanem egy általános tulajdonsága rengeteg hálónak. Amit itt látunk, az az internet térkép, amit korábban már mutattam. És itten a csomópontok újra ezek a routerök, amelyek összekötik a számítógépeket, és a húzalok pedig valódi kábeleknek felelnek meg. Tehát a világhálóval szemben, amely egy virtuális háló, és nagyon könnyű például a Budapestről direkt Japánba kapcsolódni, itt ezek a húzalok végül is pénzbe kerülnek, mert minden húzal kilométerre több millió dollárba kerülhet. Tehát viszont ha ránézünk erre a térképre, ez körülbelül 3 évvel ezelőtt mutatja az internet állapotát, és láthatjuk, hogy rengeteg olyan csomópont van, akinek csak egy néhány húzala van. És legtöbb csomópont ilyen, de van itt középen egy néhány központi csomópont, amely összeköti az egész hálót. Tehát ezek az internet úgynevezett hubjai. Ha további példákat szeretnénk látni, akkor az internetről igazából átléphetünk más rendszerekre, és az egyik nagyon tanulmányozott rendszer az a szexuális háló. Na most, a csomópontok itt az egyének, a húzaloknak a minőségét ki lehet találni. De miért fontos ez? Természetesen ez a társadalmi hálónak az alhalmaza, ugyanis nagyon reméljük, hogy ha valakivel szexuális kapcsolatban van, azt ismerjük. De ez különösen fontos azért, mert ezen a hálón keresztül terjednek a szexuálisan terjedő betegségek, például az AIDS. Úgyhogy mikor a 90-es években, 80-as 90-es években az AIDS komoly problémává kezdett válni Európában, akkor a skandináv országok kezdték szisztematikusan felmérni, hogy hogyan néz ki Skandináviában a szexuális háló. Ennek érdekében több ezer egyént meginterjúoltak, és megkérdezték tőlük, hogy hány egyénnel volt szexuális kapcsolatuk az elmúlt évben, illetve az életük során. Az eredmények nagyon megdöbbentőek voltak, ugyanis arra utaltak, hogy legtöbb egyénnek körülbelül 1-10 szexuális kapcsolata van az élete során, ami talán nem megdöbbentő. Ami meglepő volt, hogy volt egy jó néhány egyén, akinek viszont több ezer szexuális kapcsolata volt. Na most ezek az egyének, a szexuális hálónak a hábjai hihetetlenül fontos szerepet játszanak abban, hogy hogyan terjed az AIDS, illetve más szexuálisan terjesztett betegségek. Hogyha tovább szeretnék nézni más rendszerekre, akkor eddig beszéltünk ugye olyan rendszerekről, mint az internet, a világháló, a szexuális háló. Mi történik igazából a sejtjeinken belül? Ugye említettem az elején, hogy nagyon fontos háló található a sejtjeinken belül. Na most általában, amikor a sejtekről szeretnénk beszélni, akkor a génekkel kezdjük. Mert a gének az minden információnak a forrása. Viszont a géneknek az igazi szerepe az, hogy a fehérjéket kódolják. Tehát minden gén egy vagy több fehérjének felel meg. És ezek a fehérjék viszont, amelyeket itt vannak ábrázolva, általában nem működnek egymástól függetlenül, hanem összeragadnak és együtt végeznek el bizonyos műveleteket a sejtben. Például a hemoglobin molekula, amelyik a vérünkben például az oxigént tárolja és szállítja, az nem egyetlen fehérjéből áll, hanem 4 fehérjéből van összerakva, és így a 4 fehérje tud összekapcsolódni, kinyílni és bezárodni, és így tudja végül is az oxigén molekulát hordozni. Tehát vannak a fehérjék között úgynevezett fehérje-fehérje kölcsönhatások, és ezek definiálták úgynevezett fehérje-fehérje hálót. De ugyanakkor a fehérjék be tudják kapcsolni, illetve ki tudják kapcsolni a géneket, tehát vannak úgynevezett fehérje-gén kölcsönhatások. És végül van egy harmadik háló, ami épp annyira fontos, mint a másik kettő, az úgynevezett anyagcsere, vagy metabolikus háló, amelynek a csomópontjai azok a molekulák, amelyeket valamilyen formában megeszünk, és amelyeket a sejt feldolgoz energiával alakít át, illetve különböző alkotóelemek kialakít át. És ezek a hálók semmilyen módon nem függetlenek egymással, ugyanis ezek a fehérjék néha, a fehérjéknek egy nagy része azzal foglalkozik, hogy katalizálja ezeket a metabolikus reakciókat. Na most számunkra egy nagyon fontos kérdés az, hogy melyik hálót tanulmányozzuk. És egy ideális esetben szeretnénk azt, hogy vegyünk egy bizonyos sejtet, például egy emberi sejtet, térképezzük fel az összes kapcsolatot a sejten belül, és utána álljunk neki tanulmányozni. Ez pillanatnyilag nem lehetséges, ugyanis nincsen egyetlen térképünk sem, amelyik leírja az összes kapcsolatot a sejten belül. De van ilyen térképünk a metabolikus hálóra. És így néz ki egy tipikus térkép, nem sok látszik belőle, igaz-e, és éppen ez a lényeg. Hogyha önök szeretnének ilyet látni, az ELTE-nek a biokémiai tanszékén a falon lóg egy hasonló térkép, ott meg lehet figyelmesen csodálni. De hogyha kinagyítjuk egy részét, akkor fogjuk látni, hogy ez igazából reakciókból áll, és minden csomópont egy molekula, és a húzalok lényegében arra utalnak, hogy melyik molekula melyik másik molekulával van direkt kapcsolatban. Ez a térkép körülbelül 150 év kutatásnak az eredménye. Lényegében 150 éve kezdték el szisztematikusan nézni, hogy milyen reakciók vannak a sejtben, és eljutottunk végül is oda, hogy egy ilyen részletes térképünk van. Viszont ez a térkép alapjában jövő csal. Miért csal? Azért, mert annak érdekében, hogy ezt lehessen a falra felakasztani, rengeteg húzal hiányzik. Vagyis például láthatjuk azt, hogy mit tudom én, van nekünk egy széndioxid molekulánk itt, van egy széndioxid molekulánk ott, és ezek igazából egyetlen molekuláként kéne megjelennek egy valódi térképen. A következő ábrán pontosan ezt értük el az élesztő gomba esetében. Amit itt látunk ezen az ábrán, az lényegében nem más, mint az anyagcsere hálója az élesztőgombának. Miért pont az élesztőgomba? Azért, mert ez egy nagyon-nagyon tanulmányozott organizmus a biológusok számára, nagyon könnyen lehet kísérletileg kezelni, ezért rengeteget tanultunk meg tőle róla, és igazából, amit az élesztőgombán megtudunk, azt nagyon könnyen át lehet vinni az emberre is. Tehát, hogyha ránézünk erről a hálóra, akkor láthatjuk, hogy itt is vannak kevésbé és sokkal jobban csatolt csomópontok. Az Oltvai Zoltánnal együtt végzett kutatásunk az a 2000-es évek elején arra utaltak, hogy ez a háló is valójában skálafüggetlen. A skálafüggetlenség itten azt jelenti, hogy legtöbb molekula csak egy vagy két vagy három reakcióban vesz részt. Tehát nagyon specifikus munkát végez. De van egy néhány molekula, amelyik nagyon promiszkuzus. Tehát rengeteg reakcióban vesz részt, például a széndioxid és a víz például ilyen. És ezek jelennek meg, mint a metabolikus háló habjai. Viszont ezek a hábok sokkal tisztábban láthatók például a fehérje kölcsönhatások esetében. Ennek a hálónak a csomópontjai a fehérjék, amit említettem már korábban, és a húzalok arra utalnak, hogy ha van kísérleti bizonyítunk arra, hogy ez a két fehérje össze tud ragadni, és együtt valamilyen munkát tud végezni a sejten belül. És ha ránézünk erre a térképre, látjuk, hogy van egy néhány erősen csatolt csomópont. Itt van egy, itt lenne is van egy néhány, középen van egy néhány, amit nem lehet látni, de legtöbb csomópontnak csak egy néhány húzala van. Arra utalván újra, hogy ez a háló és akárcsak a metabolikus háló skála független. Na most ezek után persze fel kell tegyünk egy kérdést. Amit itt látunk a korábbi oldalakban, a korábbi ábrákon az volt, hogy jó néhány hálóra van bizonyítékunk, hogy ezek skála függetlenek. Persze a kérdés, ami felmerül, az, hogy vannak-e a hálóknak más tulajdonságai, amik ennyire általánosak, mint például a skálafüggetlenség. És egy ilyen tulajdonság az lényegében a kisvilágok elméletével kapcsolatos, vagyis a kisvilágok tulajdonság. Miről van itten szó? A Csermely Péter előadásában ez már felmerült. A kérdés az, hogy ha kiválasztunk két egyént a világon, például Sárát, Sára ismeri Attillát, Attila ismeri Lucy-t, Lucy ismeri John-t, tehát egy-kettőre át lehet jutni Magyarországról valahova Amerikába. Na most ez rendben van, hogy vannak ilyen utak az egyének között. A meglepetés viszont ott jött, mikor kiderült, ezek az utak alapjában nagyon rövidek. És erre az első utalás 1929-ben volt a Carintinek egy novellájában, aki egy nem nagyon ismert történetében lényegében azt írta, hogy tessék egy akármilyen meghatározható egyént kijelölni a Föld másfél milliárd lakója közül, bármelyik pontján a Földnek, hozzatevendő, ez 29-ben volt, manapság már 6 milliárdan vagyunk, és ő fogadást ajánl, hogy legfeljebb 5 más egyénen keresztül, kik közülük az egyik neki személyes ismerőse, kapcsolatot tud létesíteni az illetővel. Tehát Carintin lényegében azt írta le 1929-ben, hogy ki lehet bármely két egyént választani a világon, és ő tud találni egy 5 készfogásos utat közöttük. Na most ez a történet lényegében feledésben merült. 1967-ben a harvardi kutatók kezdték ezt szisztematikusan kísérletileg tanulmányozni, és kiderült, hogy valóban A világon általában ki lehet választani két szemét, és 5-6 kézfogáson össze lehet őket kötni. Tehát kiderült, hogy a társadalom valóban ilyen kisvilágok tulajdonsággal rendelkezik. De nem csak a társadalomnak a tulajdonsága ez. A sejten belül a molekulák általában 3-4 reakción belül össze lehet kötni. Az interneten belül bármely két routert, olyan 8-9 routeren keresztül össze lehet kötni. A kutatócsoportomnak a mérése arra utalt, hogy a világhálón bármely két oldal között található egy 19 kattintásos út. 19 talán soknak tűnik, de gondoljuk rá, hogy körülbelül 8 milliárd oldal között létezik 19 kattintásos út. Tehát lényegében a 8 milliárdhoz képest ez egy nagyon-nagyon-nagyon rövid távolság. Ezek után viszont felmerül egy nagyon alapvető kérdés. Miért van az, hogy ezek a nagyon-nagyon különböző hálók, mint a sejt, mint a szociális hálók, mint az internet hasonló törvényszerűséggel rendelkeznek? Miért mi skála függetlenek? Miért nem véletlenek? És mi hiányzik az Erdős és a Rényi modellből, ami nem teszi lehetővé azt, hogy ezeket a hálókat megjósoljuk? Tehát miért nincsenek hálók a véletlen hálókban? Hogy ezt megértsük, vissza kell térjünk Erdős és Rényihez, és meg kell kérdezzük, hogy tényleg milyen feltételezések mennek a modellbe. És Erdős és Rényi alapjában feltételezi azt, hogy a csomópontoknak a száma állandó. És azt mondja, hogy tegyünk le N csomópontot, és utána kössük össze véletlenszerű őket. Ami azt jelenti, hogy miközben kötögetjük össze a csomópontokat, nem változhatjuk meg a csomópontoknak a számát. Viszont a valóságban a csomópontoknak a száma a valódi hálókban sohasem állandó, hanem a valódi hálók általában növekednek. Gondoljunk a világhálóra. 1991-ben egyetlen oldal volt a világhálón, a CERN nevű kutatóintézetben Genfben. Manapság több mint 8 milliárd található. Hogyan jutottunk el 1-től 8 milliárd oldalig? Egyenként. Mindenki más vetett egy oldalt, más vetett egy másik oldalt, és így tovább, és 1-től eljutottunk 8 milliárdig. Általában bármely hálót nézünk a természetben, az a formája, amit ma látunk, ez egy növekedésnek az eredménye. Viszont hogyan tudunk modellezni egy ilyen növekedést? Hát azt úgy tudjuk modellezni, hogy igazából kiindulunk egy ilyen kisebb hálóból, és akkor feltételezzük, hogy megjelent egy újabb csomópont, amelyet hozzá kell kapcsolni a létező csomópontokhoz. Mikor ezt tesszük, akkor fel kell tegyünk egy másik kérdést. Hova fogjuk kapcsolni ezt az új csomópontot? Erdősnek és Rényinek a receptje szerint ezt véletlenszerűen kéne csinálni. Bármelyik kettőt válaszoljuk ki, és kapcsolódjunk hozzuk. A valóságban viszont van egy úgynevezett népszerűségi kapcsolódás. Mit jelent ez? Sokkal nagyobb valószínűséggel fogok egy erősen csatolt csomóponthoz kapcsolódni, mint egy kevésbé erősen csatolthoz. Hogyha a világhálót nézzük, mely oldalakhoz fogunk kapcsolódni? Azokhoz, amelyeket ismerünk. Hány oldalt ismerünk? Egy néhány század körülbelül. Melyek azok? Azok, amelyek nagyon népszerűek, akiknek rengeteg húzalok van, mert azért ismerjük őket, úgy találtuk meg őket. Tehát mikor eldöntünk, hogy hozzakapcsolunk egy weboldalhoz, néha a barátunk oldalához kapcsolódunk, akinek nincsen más húzala, csak a miénk, viszont legtöbbször az ismert oldalakhoz kapcsolódunk. Tehát ezt nevezzük népszerűdési kapcsolódásnak. Nagyobb valószínűséggel fogunk a csatoltabb csomópontokhoz kapcsolódni egy valódi hálóban. Na most, mi történik akkor, hogyha egy hálót növesztünk úgy, hogy egyszerre figyelembe veszük a növekedés és az népszerűségi kapcsolódás. És itt van egy szimuláció, ami lényegében ezt mutatja, és figyeljük ezt a csomópontot, és fogjuk látni, hogy ezek lassan hubokká fognak alakulni. Tehát ilyen erősen csatolt csomópontokká fognak alakulni. Miért? Azért, mert ezeken a hálókon belül van egy gazdagabbá váló effektus. Ami azt jelenti, hogy ha kiválaszunk egy erősen csatolt csomópontot és egy kevésbé csatolt csomópontot, és követjük az ők életüket ebben a rendszerben, az erősen csatolt csomópontok gyorsabban fognak nőni, ugyanis az új csomópontok nagyobb valószínűséggel találják meg őket és kapcsolódnak hozzuk, mint a kevésbé csatolt csomópontok. Tehát a gazdag lényegében gazdagabbá válik, és ez a mechanizmus, amelynek segítségével létrejönnek ezek a nagyobb csatolt csomópontok. Viszont az az érdekes, hogy az elmúlt néhány évben megértettük, hogy ez a mechanizmus egyszerre jelen van, különböző, nagyon különböző rendszerekben, jelen van a sejtben, jelen van a világhálón, jelen van az interneten, és igazából mindazon hálóknak a közös tulajdonsága, amelyben skálafüggetlen állapotokat találunk. Na most, ezek után fel kell tegyünk egy nagyon fontos kérdés, és pedig az, hogy na és. Rendben van. Megértettük azt, hogy ezek a hálók mi skálafüggetlenek, és lassan unalmassá válik az, hogy újabb skálafüggetlen hálókat fogok mutatni. Nem fogom ezt tenni. De akkor a kérdés az, hogy van-e valamilyen következménye annak, hogy egy háló skálafüggetlen? És az igazság az, hogy van. Nagyon sok következménye van, és ebből egyet fogok ma bemutatni, ami a robusztussággal kapcsolatos. Mit értünk robusztussággal? Robusztusságon azt értjük, hogy miközben ezt az előadást tartom, akkor rengeteg, több millió hiba történik a sejtjeimben, és én nem esek össze. Én sem veszem észre, önök sem veszik észre ezeket a hibákat. Robusztuságon azt is értjük, hogy az interneten minden percben több száz router nem működik, és ezt senki sem veszi észre. Tehát az internet is, a sejt is képes működni úgy, hogy közben a darabjai nem működnek, tehát rengeteg hiba történik a rendszerben. És az egyik fontos kérdés, ami felmerül, az, hogy a hálónak van-e köze ehhez. Na most, mielőtt arra rátérnék, szeretném azt említeni, hogy nem minden rendszernek a tulajdonsága a robusztusság. Ha az órámban most valami elromlik, valószínűleg azonnal ki is dobhatom. Megjavíthatatlan a mai óra, igaz? Tehát az ember által tervezett rendszereknek egy jelentős része nem robusztus. De ezeknek a nagy komplex rendszereknek a jelentős része viszont hihetetlenül robusztus. Hogyan tudjuk ezt modellezni? Hogyan tudjuk ezt megérteni? Képzeljünk el, hogy van egy hálónk, és véletlenszerűen kezdünk kivenni csomópontokat belőle. És ha ezt egy véletlen hálóval tesszük, és kezdjük véletlenszerűen kiemelni a csomópontokat, akkor azt fogjuk látni, hogy ha egy néhány csomópontot kivettünk, nem történik semmi igaz, az ott néhány csomópont hiányzik. Viszont ha egyre több csomópontot kezdünk kivenni, el fogunk érni egy kritikus pontot, amikor a háló szét fog esni darabokra. És ez a véletlen hálónak egy alapvető tulajdonsága. Ha megfelelő számú csomópontot kiemelünk, a rendszerből szét fog esni. Ez elkerülhetetlen. Viszont amit megértettünk az elmúlt néhány évben, az, hogy a skálafüggetlen hálók nagyon különböznek ettől. Ugyanis a skálafüggetlen hálókban ki lehet venni akármilyen számú csomópontot, a megmaradó csomópontok nem fognak szétesni. És ezt a szimuláción fogom illusztrálni, ez az a háló, amit korábban építettünk, és egymás után most véletlenszerűen kezdjük kivenni a csomópontokat, még ez a központ is el fog tűnni, meg fogjuk látni ez a véletlenszerű kiemelés során. Körülbelül 25 csomóponttal indultunk, és körülbelül 10-et veszünk ki, tehát majdnem felét kiemeltük a végén, és azt fogjuk látni, hogy ez a művelet során a háló nem esett szét. Csak két csomópont lesz olyan csomópont, amely valahogy valamilyen módon nem tartozik hozzá a hálóhoz, a többi csomópont még mindig egymással képes kommunikálni. És valóban ez már be is lett bizonyítva, hogy egy véletlen hálóban, illetve egy skálafüggetlen hálónak ki lehet emelni a csomópontoknak akár 99%-át, és a megmaradó 1%, hogyha a háló elég nagy volt, tovább képes lesz egymással kommunikálni. Ezt nevezzük a skálafüggetlen hálók extrém robusztusságának. Viszont ennek van egy ára. Ugyanis a robusztusság igazából a nagy csomópontoknak köszönhető, ezeknek a huboknak köszönhető, viszont hogyha a hubokat kezdjük szisztematikusan kivenni, vagyis megtámadjuk a rendszert, akkor viszont teljesen más effektust tudunk elérni. Tehát képzeljünk el egy olyan szimulációt, amit kiindulunk a korábbi rendszerből, és most a legnagyobbat, utána a következő legnagyobbat, majd a következő legnagyobbat veszük ki, és csak 5 csomópontot emelünk ki a 25-ből, nem 10-et, mint ahogy korábban tettük, és a végén a háló szétvonás fel teljesen darabokra. Tehát nagyon könnyű ezeket a hálókat megtámadni. A skálafüggetlen hálóknak van ez a kettős tulajdonsága, amit lényegében az Achilles sarkának nevezünk, a hálók Achilles sarkának nevezünk, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon robusztusok a véletlen hibákkal szembe, viszont nagyon érzékenyek a támadással szembe. Ha tudod, hogy néz ki a háló, nagyon könnyen tönkre tudod őket tenni. Na most ezek után felmerül egy kérdés, hogy a robusztusság ugyan egyike a sok következményének a hálózat, a skála független tulajdonságainak. És most eltölthetnék egy néhány órát arról, hogy beszélhetnék például a vírusok terjedéséről és más nagyon fontos következményeiről. Viszont amire át szeretnék térni az, hogy beszéljünk arról, hogy hol lehet a hálózattudomány eredményeit alkalmazni. Tehát mit tanulunk a hálózattudományról? És az elmúlt néhány évben történt egy néhány érdekes alkalmazás, ami részben ugyan korai jön, és nem várjuk el egy alapkutatási területtől, hogy mit tudom én, 3-4 éven belül eredményeket produkálni annakot, amelyet például az iparban is lehet alkalmazni. A hálózattudomány területén viszont egy néhány ilyesmi történt, és szeretném ezt illusztrálni egy néhány példán keresztül. Az elsőben visszatérnék például egy intézmény belső struktúrájára. Amit itt látunk, az nem más, mint egy egyetemnek a belső hálója, ahol az egyének, például az egyetemi tanárok a csomópontok, a színek annak felelnek, hogy ki milyen tanszékhez tartozik, a húzalok pedig arra utalnak, hogy ki kivel van e-mail kapcsolatban. Ugye, az egyetemek egyre gyakoribb, hogy e-mailen keresztül kommunikálunk. Na most, hogyha ránézünk erre a hálóra, hát ez lényegében egy szénabugja, és ami azt jelenti, hogy tényleg nagyon nehéz bármilyen belső rendet találni benne. Viszont az egyik célja a házakutatásnak az, hogy találjuk meg ezeknek a rendszernek a belső struktúráját. És amit ezen az ábrán látunk, az az, hogy hogyan néz ki ez a háló, miután ez újra volt klaszterezve, vagyis megpróbáltuk találni a hálóban ezeket a belső rendet. És egy ilyen szoftver segítségével, amit most látunk, az, hogy átalakította ezt a nagyon bonyolult hálót egy sokkal egyszerűbb fává, ahol a különböző ágai a fának a különböző tanszégeknek felelnek meg, és láthatjuk, hogy valóban itt most már van egy zöld tanszék, van egy sárga tanszék, van egy piros tanszék. Vagyis mit csináltunk? Lényegében kiindultunk egy nagyon bonyolult hálóból, és feltérképeztük, megtaláltuk a hálónak a belső szerkezetét. Na most van itt egy néhány meglepetés. Például itt van ez a piros tanszék, ugye, ahol többnyire pirosak vannak, de van benne egy néhány kék egyén, aki nominálisan a kék tanszékhez tartozik, de ami a kommunikációját illeti, igazából a pirosban érzi jól magát. Na most ez valós állapot, tehát tényleg vannak ilyen egyének, de ugyanakkor nagyon jó volna, ha találnánk olyan módszereket, amelyek egyszerre a kék egyént úgy a piros, mint a kék tanszékben tudja tartani. És a Vicsek Tamás professzor munkássága során egy az idén megjelent Nature cikk nyomán ezt ma már meg lehet tenni. Tehát vannak olyan klaszterezési módszerek, amelyek a hálókat úgy, háló belső struktúráját úgy tárják fel, hogy egyszerre egy egyént több klaszterben is tudnak tartalmazni. Na most egy másik alkalmazás szintén a vállalatokkal kapcsolatos, és pedig valahol a kisvilágok elméletét próbálja valamilyen módon gyakorlati világban hasznosítani. Visszatérve a kisvilágok elméletére, az a része valahol a házakutatásnak, amelyik úgymond a sajtó szempontjából a legnagyobb érdeklődésre tartott számon, és tényleg ugye a laikus általában a legizgalmasabb résznek tartja a házatudományon belül. Viszont ugyanakkor az egyik leghaszontalanabb felfedezés. Ugyanis miért hasznos nekem az, hogy tudjam, hogy köztem és az Egyesült Államok elnöke között van egy 5 kézfogásos út, hogyha fogalmam sincs, hogy hol van ez az út. Tehát különösebben nem számít az, hogy ezek az utak rövidek, hogyha ezeket nem tudjuk feltérképezni. Az elmúlt néhány évben viszont megjelent egy néhány cég, amelyik azzal foglalkozik, hogy ezeket az utakat megpróbálja feltérképezni. Hogyan csinálják ezt? Mutatok itt egy példát, egy Spoke nevű cég esetében, és szeretném említeni, hogy ez lényegében ingyen reklám, ugyanis ennek a Spoke-nak az igazgató tanácsai tagja vagyok. De miről van itten szó? Tegyük fel, hogy van itt egy üzletember, aki azt szeretné, aki például eladó ebből a cégből, aki el szeretne adni valamit egy másik cég alkalmazottjának, például ennek az egyénnek. Tehát ez az egyén, aki dönt a vásárlásról, és persze az egyik módja az volna, hogy egyszerűen felhívja az illetőt, és megmondja, hogy nézzek, van nekem egy termékem, ami szerintem téged nagyon érdekelni fog. Viszont a valóság az, hogy a piac nagyon kompetitív, nagyon-nagyon nehéz egy ilyesmit csak így egy telefonhívással megoldani. Sokkal jobb volna, hogyha valaki be tudná mutatni, lenne egy közös ismerősük, lenne egy közös barátjuk, aki tényleg egy néhány jó szót tudna szólni az érdekében. De ki a közös ismerős? A Spoke, amit csinál, az nem más, mint hogy követi a vállalaton belül az összes kommunikációt, illetve a vállalaton kívüli kommunikációt, és feltérképezi, hogy ki pontosan kit ismer, illetve a vállalaton kívül ők kiket ismernek. Tehát, hogyha ez az illető megnevezi ezt, mint egy célembert, valószínűleg meg fogja neki mondani, hogy ez a hölgy nagyon jól ismeri ezt az egyént, tehát fordulj hozzá, és segítségével valószínűleg könnyen kapcsolatba tudsz lépni vele. Na most Spoke nem az egyedüli cég, amelyik ezzel foglalkozik. Az elmúlt esztendőben egy jó néhány hasonló cég megjelent, több mint 2 tucat hasonló cég működik már az Egyesült Államokban, illetve a világ szerte. Az Orkut például a Google-nek a hasonló cége. Ezeknek különböző céljaik vannak, mind házakutatást alkalmaznak, mind társadalmi hálókat térképeznek fel, de egyesek az üzleti életben próbálják alkalmazni őket, mások a barátságokat próbálnak létrehozni egyének közül, harmadik például a zeneközösséget próbálják segíteni, és így tovább. Na most, említettem az előadásom legelején, hogy az egyik nagyon-nagyon fontos háló a természetben az a sejtekben található. Tehát a kérdés az, hogy tényleg a biológia tudja alkalmazni ezeket az eredményeket. És minden jel arra mutat, hogy igenis a biológia számára a házakutatás nagyon-nagyon fontossá fog válni a következő években, és már is nagyon fontos. Ezt nagyon szépen lehet illusztrálni pontosan a rákbetegséggel. Ugyanis a rákbetegségeknek körülbelül 50-60%-ában az úgynevezett P53-as molekula romlik el. Ez az a P53-as molekula, vagy P53-as gén, ahogy szeretnénk nevezni, azzal lényegében azért felelős, hogy megállítsa a sejt burjánzást. Tehát, hogyha a sejt kezd túlságosan növekedni, akkor megöli a sejtet. Viszont ez egy hihetetlenül kutatott molekula. Hogyha van Amerikában rákutatásért pénzt szeretnék kapni, akkor biztosan a P53-as kell, hogy kutassad. Több mint 17 ezer cikk írott az elmúlt évben csak erről a molekuláról. Na most, a molekulának a felfedezői, akik minden jel szerint a Nobel-díj várományosai, az elmúlt körülbelül 3 évvel ezelőtt írtak egy nagyon fontos cikket a Nature-ben, amivel felhívták a kutatók figyelmét arra, hogy meg kell szüntetni ezt az erős koncentrálást az egy molekulára. Ugyanis a rákot nem fogjuk tudni megérteni és gyógyítani addig, amíg fel nem térképezzük teljesen, hogy ez a molekula pontosan kivel reagál, és melyik más molekulákkal van kapcsolatban. Tehát el kell készíteni pontosan a rák és az emberi sejtek belső hálóját. És igazából az én kutatócsoportom pillanatnyilag a Harvardon ebben az évben pontosan azzal foglalkozik, hogy próbáljuk értelmezni azokat a hálókat, amelyeket az emberi gének közötti kapcsolatokról feltártak kutatók. Pontosan ezen a héten jelent meg az egyik jelentős cikk ebben az irányban, és próbáljuk ezeket az eredményeket arra alkalmazni, hogy megértsük, hogy a betegségek hogyan vannak eloszolva a különböző sejtben belül hálókon, és hogyan lehet ezeket a betegségeket valamilyen módon felfedezni, diagnosztizálni, illetve esetleg hosszú távon belül gyógyítani. Az utolsó alkalmazás, amit szeretnék említeni, az a kommunikáció és a marketing témával kapcsolatos. Ugyanis mindnyájan kommunikálunk, és miközben kommunikálunk, igazából eladunk termékeket. Javasolunk egymásnak termékeket, meggyőzzük egymást, hogy esetleg egyik termék jobb, mint a másik. Az egyik nagyon fontos kérdés az az, hogy hogyan történik ez az információ átadás. És amit ezen a térképen önök láttak korábban, az nem más, mint egy valódi kommunikációs hálón belüli üzenet terjedése. Miről van itten szó? Van egy adatsorunk, aminek segítségével körülbelül 9 millió telefonfelhasználónak a beszélgetéseit tudjuk követni, nem Magyarországon. És azon az adatsoron belül megkérdeztük azt, hogy mi történik, hogyha egy információt adunk egy edénynek, aki kiknek tudná átadni a következő nap, hogyha mindenkinek átadja, akivel a következő nap beszél telefonon, illetve ők kiknek tudnák átadni az információt, és így tovább. És ezek az ábrányegében arra utal, hogy hogyan terjedhet egyik napról az információ a másik napra, és hogyan érhet el egyre több egyént. Erre ugye Magyarországon is volt példa, ezért vagy 2-3 évvel volt az a paksi atomerőmű álrobbanás, amikor egy óvonő kihallgatta az óvodások beszélgetését, és felhívta rögtön a barátnőjét, hogy az óvodások szerint Paksban robbanás történt, ami néhány órán belül elterjedt, megjelent a sajtóban is, és utána mindenki próbálta kiköbözni, hogy ez honnan jött ez az információ. Na hát itt terjedhet ez az információ. Na most ez triviális, hogy az információ terjedhet a beszélgetéseken keresztül. A kérdés az, hogy tudjuk ezt valamilyen módon hasznosítani? És a következő ábrán lényegében egy ilyen példát szeretnék mutatni arra, hogy nem mindegy az, hogy kinek jut el az információ. Ki az az első személy, aki az információt megkapja. Amit ezen az ábrán fogunk látni bal oldalt, az nem lesz más, mint hogy 500 véletlenszerűen kiválasztott személynek adjuk át az információt, akik adják át a barátaiknak egyik napról a másikra. És láthatjuk, hogy a társadalomnak egy jelentős része 8 napon belül ez az információnak a birtokában lesz. Mert nem túl nagy része, de egy néhány ember fog erről tudni. Mi lesz viszont, hogyha nem véletlenszerűen válasszuk ki ezeket az egyéneket, hanem azoknak az egyéneknek adjuk ugyanazt az információt oda, akiknek rengeteg kapcsolatuk van. És nézzük meg ugyanezt a szimulációt. Első nap, második nap, harmadik nap, negyedik nap és így a 8. napig. És látjuk, hogy ha jól kiválasztott egyéneknek adjuk oda az első nap az információt, akkor a 8. nap végén majdnem mindenki fog tudni róla. Tehát nem mindegy az, hogy kinek marketelünk, nem mindegy, hogy kinek adjuk át a bizonyos információt, nem mindegy, hogy kivel pletykálunk, igaz-e, hanem lényegében annak függvényében, hogy kihez jut először az információ, nagyon gyorsan, vagy nagyon lassan tud terjedni a társadalomban. Na most, az elmúlt néhány évben még van egy jó néhány példa, amit tudnék felhozni, ami végül is a házakutatás alkalmazásait illusztrálná. Viszont ami történt az, hogy valahogy a házakutatás túlnőtt a tudományos kereten, és egyre inkább elnyerte az általános közönség érdeklődését. Ennek rengeteg megnyilvánulási formája van, és nagy meglepetésemre egy könyv, amit a Behálózva című könyv, amit egy néhány évvel ezelőtt írtam, nagyon sok szempontból hozzájárult ehhez. Amint önök hallották, ez már 10 nyelven lassan elérhető. Amikor ezt a könyvet írtam, én azt hittem, hogy körülbelül 2000-3000 embernek írok. Sohasem reméltem, hogy olyan sikert fog elérni, amit befutott az elmúlt néhány évben. De nem ez az egyedüli könyv, amelyik a házatok érdeklődését felkentette. A magyarul meg a Nexus című könyv is elérhető, ami hasonló témáról szól. És Csermely Péternek nem még jelent meg a 2 héttel ezelőtt egy nagyon csodálatos könyve, amely szintén a házatok tematikával foglalkozik. A művészetekben is megjelennek valahol a házatok. Egy nagyon szép példája az Erős István képzőművész munkája, ahogy valahol itt ül a közönségben. És ez a munka már csak azért is kedvencem, mert valahol a hálózatgondolkodásnak az én agyamban az alapjai azok New York Cityben jelentek meg, pontosan ezeken az utcákon sétálva, és elképzelvén, hogy mennyire bonyolult hálózatok kell, hogy létezzenek itt a talpam alatt ahhoz, hogy ez a város működjön. Nem pont ide képzeltem ezeket a húzalokat, de ez már belemagyarázás. A hálózatok megjelentek például a science fictionben is, volt már történt, már olvastam nagyon érdekes novellákat, amelyek azt arról beszéltek, hogy egy bolygón skálafüggetlen életmódot találtak. Ez csak annyit lehet hozzáfűzni, hogy nem kell messze menni, hogy skálafüggetlen életmódot találjunk, itt van bennünk is. Na most viszont térjünk vissza azt, hogy miért izgalmas mindez a fizikus számára, miért izgalmas a kutató számára. És valahol az intellektuális történet onnan jön, hogy nagyon könnyű lenne bárkit meggyőzni arról, hogy a világháló, a sejt, a társadalmi hálók nagyon különböznek egymástól. Elvégre a csomópontok az egyikben molekulák, a másikban egyének, a harmadikban számítógépek vagy weboldalak. Tehát ezek merőben különböznek egymástól. Eleve nem várhatjuk el, hogy ezek hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek. Viszont az elmúlt néhány évben megértettük azt, hogy mind a mellett, hogy ezek a hálók hihetetlenül különböznek a csomópontok és a húzalok számából, ami az architektúráit, amit a struktúrákat illető hihetetlenül hasonlítanak egymáshoz. Vagyis láttuk azt, hogy ezeknek a hálóknak egy nagy része skála független. Láttuk, hogy kisvilágot tulajdonsággal rendelkeznek. És még van egy jó néhány tulajdonság, amire nem volt alkalmam beszélni, ami szintén közös ezekben a hálókban. Ez az úgynevezett univerzalitás, amit mi fizikusok szeretünk használni, amit azt szeretünk mondani, hogy tényleg ugyanazok a törvények írják le a különböző rendszereket, ami izgalmasá teszi például a fizikus számára a házakutatást. Természetesen nem elhanyagolható az sem, hogy ezeknek nagyon fontos alkalmazásai vannak különböző területeken. De a következőkben vissza szeretnék térni a házakutatás egyik nagyon alapvető kérdéséhez. Miért pontosan Kevin Bacon? Tényleg, miért a Bacon játékot játszodjuk? Miért nem játszok például a Tom Cruise játékot? Mikor ezen a kérdésen kezdtünk gondolkodni, nem túl komolyan, de hát valamit kell esténként is csinálni, igaz-e? Akkor azt mondtuk, hogy hát nagyon egyszerű a válasz. Kevin Bacon rengeteg filmben játszott, tehát a legtöbb filmben játszó színészek lesz a legközpontibb szerepük a Hollywoodon belül. Ergo, nézzük meg, hogy ki játszott a legtöbb filmben. És tényleg azt találtuk, hogy van egy jó néhány egyén, aki például a Mel Blanc nevű úriember több mint 800 filmben játszott, és akkor van egy jó néhány igazi egészen 400-ig és így tovább. Viszont kezdtük nézni, először is Kevin Bacon nem volt rajta ezen a listán, ami meglepő volt. És akkor kezdjük nézni, kik vannak ezen a listán. És hát nem igazán ismertük fel, remélem önök sem ismerik fel ennek a listának a tagjait. Mondjuk esetleg Mel Blanc ismerősnek tűnhet, ugyanis ő például a Woodspeakernek a hangja, rengeteg rajzfigurának ő a hangja. Az idősebbek emlékezhetnek Tom Londonra, hogy rengeteg cowboy filmben játszott. A többiek viszont mind pornósztárok. Na most, ez egy jó illusztrációja annak, hogy ami a házakutatást illeti, a méret nem igazán számít. De akkor mégis miért Kevin Bacon? Akkor egy másik hipotézist tettünk fel. Azt mondtuk, hogy esetleg nézzük meg, hogy kik a legközpontibb színészek a Hollywoodban. Tehát, hogy kiknek van a legkisebb távolságuk a más színészekhez. És hát ehhez megmértük tényleg, hogy ki van a legközelebb minden más színészhez, és kiderült, hogy egy Ross Tiger nevű úriember volt a legközelebb, akinek a távolsága 2,5 minden más színésztől. Tehát, hogy 2 vagy 3 húzallal összekapcsolható bármely más színésszel. Második helyen megtaláltuk Donald Pleasence-t, harmadik helyen megtaláltuk Martin Sheen-t, és még egy jó néhány kevésbé a többi ismert színészt. És akkor kezdtük nézni, hogy hol van Kevin Bacon. Megnéztük, az első 10 között nem volt, első 100 között nem volt, első 1000 között, és végül megtaláltuk őt a 876. pozícióban. Tehát akkor miért Kevin Bacon játék? Azért Kevin Bacon játék, mert ez történetesen azok a egyetemisták, akik a Kevin Bacon játékot kitalálták, éppen egy Kevin Bacon filmet néztek, amikor ez eszükbe jutott. Hogyha ezt szeretnénk valahol illusztrálni a Kevin Bacon pozícióját Hollywoodon belül, akkor egy ilyen hálóval lehetne illusztrálni, ahol a csomópontoknak a mérete annak felel meg, hogy ki mennyire központi szerepet játszik, és ez a nagy golyó lenne lényegében Rod Steiger. Ez a második nagy golyó lenne ugye Donald Pleasence. Egy harmadik nagy golyóként megjelenne ottan valahol Martin Sheen. És hogyha volna egy nagyítónk, akkor ottan mélyen valahol megtalálhatnánk Kevin Bacont is. Köszönöm szépen a figyelmüket!